Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Az előadásnak a címe az, hogy lopás, csenés és a helyi szokások. És ugye mi köze van a lopásnak, csenésnek a helyi szokásokhoz? Hát ugye minden helyen megvan az a szokás, hogy mi az, amit tolerálnak. Például most, hogy mióta egy egyéni vállalkozó lettem, és van könyvelőm, mindig így elhangzik egy ilyen kijelentés, egy ilyen visszatérő téma, hogy ezt még tolerálják, ez nem csinál semmit. És én meg így nézek, hogy akkor most ez mi, most akkor lopunk, vagy nem lopunk, vagy ez helyi szokás? És ezért gondoltam ezt a témát körbejárni, ideírtam egy mottót, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. A motiváció az egésznek, hogy ez az ilyen biznisz dolgok, ez ilyen mellékes, vagy egy fő fontos dolog a zsidóságban. Bizniszből keresünk valamit, aztán majd tanulunk szent dolgokat, és örököljük a túlvilági életet. Vagy a biznisz az egy fontos dolog, az is a része a vallási életnek. Ezt tudjuk meg az első forrásból. Gemara Talmudnak a Sabbat traktátus 31-á. Amikor az ember a mennyei bíróság elé viszik, akkor föltesznek neki 6 kérdést. És hoz a rabbi ekész bemutatja egy profétai mondatot, és abban van 6 szó, ez a 6 szó megfelel pont a 6 kérdésnek. A 6 kérdés közül az első pont ez. Tisztességesen adtál, vettél. No szószó, no szátó, ben munó. Szóval ez valahol egy meglepő dolog, hogy nem egy mellékes dolog a zsidóságban a biznisz, a munka dolgok, kis csalások, ezeket is megkérdezik, hogy mennyire tisztességesen csináltad. Akkor a következő dolog, van egy érdekes történet, amit valószínűleg mindenki ismer, amikor József lekerült Egyiptomba, és ő lett a király, és tulajdonképpen ő oldotta meg ezt a bizonyos hét szűkesztendő problémakört azáltal, hogy ő gyűjtötte be a gabonát, és ő is adta el. Tehát bevezetett adózást, és mit csinált József ez alatt a 7 év alatt, azt nem annyira ismert, mint maga a történet. És ezt tudhatjuk meg a második forrásból, Szfornó nevű nagyon híres kommentátor ír erre valamit, és József, ő volt az uralkodó az országban, ő volt a táplálója az ország egész népének. A Szfornónak feltűnik, hogy 2 különböző szót használ, uralkodó, tápláló. Shalit, Mashbir, héberül. Mi ez a 2 szó, mi ez a 2 kifejezés, miért használja ezt a 2-t a Tóra? Az eddigi narratívából, eddigi történetből is kiderült számunkra, hogy a József tényleg a fáraó megbízta őt, ez a te dolgod, ezt intézd te, mit ragozza itt még további szavakkal a Tóra, és a Szfornó azt találja. Azzal együtt, hogy uralkodó volt, ő maga volt az eladó is. Nem bízott a szolgálóiban, ugyanis sok pénzről volt szó, ami fáraónak járt, ahogy írva van, és elvitte József a pénzt fáraó házába. És most jön a meglepő dolog, ezért nem adott el a vevőknek egy szembúzát sem a saját pecsétje és kezeírása nélkül. Képzeljük csak el, nem csak Egyiptomban volt ugye ez az éhínség, hanem az összes környező országban, a Kánaánból a saját testvére is odajöttek, sehol nem volt semmi búza. Minden egyes falat, amit egy ember megevett, azt József a saját kezével aláírta, lepecsételte. Ez egy nagyon furcsa dolog. Hogy lehet ez, hogy nem volt jobb dolga? Vagy Józsefnek, tehát tudni kell Józsefről, hogy egy nagy-nagy tóra tanuló volt. Az apja, a Jákob, őt nézte ki örökösének, aki a szellemi örökösséget tovább viszi. Mindent, ami, azt mondja a Midrás, mindent, amit Jákob megtanult Sém és Éver jesivájában, azt továbbadta, hogy megtanulta Józsefnek. És tehát József egy szellemi ember volt. És gyakorlatilag bizniszel telt az egész napja. Képzeljük, mennyi munka volt, mindent aláírni. És mindez miért? Azért, hogy a fáraónak nehogy véletlenül a szolgálói ellopják a pénzt. Na most itt egy kis hasonlat bontakozik, tessék, Bence.
De itt az első könyvből a Józsefről van szó.
Igen.
De ő hogy lehet Tóra tanuló, amikor még nem volt Tóra?
Hát a Tóra az nem úgy Tóra, hogy Mózes öt könyve, hanem Tóra, mint szellemi tanulás. Tehát itt kibontakozik egy érdekes dolog, ugye fáraó, képzelhetjük, hogy mennyi pénze lett vajon neki ebből az ügyletből, amit a József csinált neki. Nagyon sok. Ő volt a világ felszínén a leggazdagabb ember abban a korban, annyi pénze volt, hogy mi azt el nem tudjuk képzelni. És nehogy véletlenül a fáraónak csak egy cent is hiányozzon abból a sok pénzéből, ezért József, ahelyett, hogy Tórát tanulna mondjuk, vagy valami hasznosabb tevékenységet csinálna, vagy a családjával törődne, naposszat mi se csinál, mint ilyen tüzéket írogat alá. Tehát ez neki a fontos? Itt, picit eszünkbe juthat esetleg a mai kor, hogy ugye, hogyha van egy csomó, valahol csomó pénz átfolyik mondjuk egy állami cég, akkor az kit érdekel az. Jó, egy picivel kevesebb pénze lesz az államnak, így is még sok-sok-sok pénze van az államnak. Na, ide tartozik az a vicc, amit el akartam mondani, hogy amikor hazajön a pislika az iskolából, be van írva az ellenőrzőből, hogy megintem pislikét, mert lopott egy tollat. Hogy az apukája, hogy miért? Hogy loptál? Hát tudod, hogy nem szabad lopni, tilos, ez egy bűn. És egyébként is, hogyha bármikor szükséged van egy tollra, szólj nekem. Az irodában 100 és 100 toll van. Jó. Jó, akkor van itt egy kérdés, hogy a József miért arra fordítja a drága energiáját, a komoly kvalifikált munkaidejét, hogy a fáraó pénzét minél jobban gazdagítsa. Miért nem jó neki, hogy megbízza a szolgálókat? Jó, egy pici pénzt el fog veszíteni valószínűleg a fáraó, de ő neki sokkal jobb élete van. Hasonló problémával láthatunk a hármas forrásban. A Gemara Tani traktátusa, Abba Hilkiahu történt, aki a Latif Kollelben régen jár, az már ismeri ezt a történetet, a Panyi Zitának a munkamorál, a munkavilága és a Tóra előadásáról, ha emlékeztek rá, talán van itt olyan, aki emlékszik erre a történetre. Ott az egész történetet megnéztétek, most csak egy pici részére fókuszálok. Az a történet végig arról szól, hogy mennyire odafigyelt az Abba Hilkiahura arra, hogy ő jól dolgozzon, nehogy véletlenül is bármit is megkárosítsa a munkaadóját. Egyszer esőre volt szükség. Elküldtek a bölcsek két rabbit hozzá, hogy imádkozzon, mármint Abba Hilkiahu. Ugyanis az Abba Hilkiahu, ez egy szegény, sorban élő ember volt, aki viszont nagyon jó imája volt. Olyan imája volt, senki nem tudott úgy imádkozni, mint ő. Gondolj egy pillanatra vele, hogy ez milyen egy abszurd helyzet. Az egész világon, nem egész világon, Izraelben, de nagyon nagy területen nincs eső. Senki semmit nem tud enni. Mindenki arra vár, hogy Abba Hilkiahu, a nagy cádik, a nagy szent ember, imádkozzon és legyen eső. Ő maga pedig szegénységben él, egész nap dolgozik a mezőn, két fia van és két kenyere, és azon kell gondolkozni, hogy melyik kenyeret kinek adja. Szóval ez valahol egy fantasztikus dolog szerintem, hogy senkinek nincs kenyere, rajta múlik, hogy legyen, és ő pedig azt a keveset teszi. Eszembe jut valahol valamilyen haszítvise történet, nem tudom már kivel volt, hogy a Isten mondja, hogy az egész világot ezért és ezért a cadiknak a kedvéért tartom meg, és ő pedig megelégszik egy kis vajas kenyérrel estére. Szóval ez kicsit ilyesmi az Abba Hilkiahu. Szóval elküldték a két rabit, hogy imádkozzon, hogy mondjon egy imád az Abba Hilkiahu, és legyen eső. Elmentek a házába, nem találták ott. Kimentek a mezőre, ott volt, ott dolgozott, üdvözölték, mondták neki Shalom Aleichem, ő viszont feléjük sem fordult. Jó, itten kihagyjuk a sok részletet, és ugrunk a történet végére, amikor végül megjött az eső, imádkozott, mindenek túl vagyunk, és a rabbi csodálkozva kérdezték, hogy mi volt ez az egész? Miért nem köszöntél? Miért nem köszönsz nekünk vissza? Mi volt az oka, hogy köszöntünk, és te felénk sem fordultál? Mondta nekik, napszámos dolgozó vagyok. Azt gondoltam, nem szakíthatom meg a munkát. És mi volt ez a nagy munka megszakítása, amikor az Abba Hilkiahu félt?
Lopás.
Mi volt? Csak így elgondolkoztam, hogy mi volt? Az, hogy annyit mond Shalom Aleichem, azaz, mit tudom én, egy másodpercnyi munkaidőt ellop. Vagy esetleg másik gondolat, Bence?
Köszönöm, akkor utána megkérdezem.
Jó, hogy van,
Így van.
A talmudi szövegből én szerintem nem derül ki, hogy melyik az igazi. Akármelyik lehet. Lehet, hogy ezt tekintjük, de hogy azt.
Akkor az első,
lássuk.
Ha nem olyan fecsegős, mert is tudja, hogy mit csinál, ennyire tudja, akkor...
Igen. Ja, akkor nem valószínű, hogy akkor a beszélgetésben megy. Bocs, dolgoznom kell.
Hagyjatok. Egy másodpercet.
Na most... Egy pillanat. Igen. Na most ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik itt. Mi történik a Józseffel, aki annyira vigyáz a fáraó vagyonára, hogy nagyon. Mi történik Allah Hilkiáhu, valaki, ő is egy kizsákmányoló rendszerben él, mert egész nap dolgozni kell, nem nagyon kap érte semmit. És ő is úgy vigyáz az egészre, hogy csuda, hogy itt mi történik. Ahhoz egy picit szeretnénk, ha jobban megértenénk, mi különbség van abban, ahogyan a Tóra nézi a világot, lopás és magántulajdon tekintetében, és az, ahogyan mondjuk egy szekuláris jobbrend. Ehhez egy illusztrációs történetet szeretnék elmesélni. Az amerikai gazdaságnak egy nagy zászlós hajója volt, egy óriási nagy cég, nem tudom ki ismeri, az Enron nevű céget, amelyik tényleg komoly vagyonok voltak benne, és mindenki úgy ismerte, mint a nagy-nagy cég, egész addig még egyik évben tönkre nem ment. Hogy mi történhetett, hogy egy nagy cég tönkre megy egyik évvel a másikra? Hát a vezetők óriási összegeket sikkasztottak. Na, ez a kép általában a szekuláris világban a lopásról. Lopás az, amikor egy csomó-csomó pénzt elvisznek. Ellentétben például az, amit a viccben meséltem, hogy hozok neked egy tollat az irodából. Ehhez képest mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, hogy ne lopj, nem azt mondja, hogy ne lopj ezt, ne lopj, azt mondja, hogy ne lopj. De hogyha pontosabban szeretnénk tudni, hogy mit mond a Tóra, kinyitunk egy halaká könyvet, mondjuk Rambán, egy nagy rabbi volt, aki először az ilyen halakákat, a zsidó jogi dolgokat egy picit olyan konkrétabban leírta, ő szerepel a négyes forrásban, és ő mondja meg nekünk azt, hogy mi is ez, hogy lopás? Aki ellop bármit, akár csak egy pruta értékben, vagy többet, megszegi a ne lopjatok tórait javán. Ez a prutá, mi ez a prutá? Lehető legkisebb pénzegység. Tehát igazából gyakorlatilag nincsen alsó határa a lopásnak. Na most akkor hadd tegyek fel egy kérdést. Ezt a kérdést nem is én tettem igazából föl, hanem Ráv Keleti, és nem kisebb embernek tette fel ezt a kérdést, mint Ráv Eljásinak, nem tudom ki ismeri a nevét. Ő volt egy most tavaly hunyt el, és tavaly hunyt el, ő volt a legnagyobb ebben a nemzedékben. Mindenki hozzáfordult kérdésekkel. Ráv Keletinek a következő kérdése volt hozzá. Ráv Keletinek van egy nővére, aki otthonról dolgozik, valószínűleg távmunkában, és időnként kimegy és csinál magának egy kis teát. És amíg fölteszi a teavizet, és a filtert szépen megissza, fölírja egy kis füzetbe, hogy ettől eddig teáztam, azt ne fizessék ki. Ez a Ráv-Keleti kérdés a Ráv Eljásinhoz most. Akkor ez helyes vagy nem helyes? Ez kell vagy nem kell? Szóval ez is lopásnak számít, ugye? Rambán fényében, ugye? Egy prutá lopás, az lopás. Akkor most ez a tea idő, ez is lopás? És Ráv Eljásin válasza az volt, Dóri már tudja, hogy nem. Nem. És erről szól az ötös forrás. Azért lapozgatok ilyen sűrű, mert erre jegyzeteltem, ezen meg jó a számozás. Mondja a Bence.
Ráadom, hogy mi a helyzet a mostani vállalkozás.
Ezt akarom mondani mindjárt.
Például az van, hogy minden megkezdett óra, az egy órának minősül, tehát ha mondjuk hozzád a visszerelő, és 5 perc alatt megcsinálja, akkor te kifizetsz neki egy teljes órát.
Igen.
Miközben csak 5 percet
kér. Igen, erről beszéltünk, azt nem tudom, hogy ez terem, vagy valaki mással talán, vagy a Gáborral pont, hogy ez az Abba Hilkiá is ugye megtehette volna azt, hogy azt mondja, hogy köszönet nekik a rabik, mondja, szervusztok rabik, és ott hagyja a munkát. Mert hogy ő napszámos, ez volt az ő érvelése, ha megfigyeltek, hogy én napszámos vagyok. Miért, hogy napszámos? Azt mondja, hogy egy napra fizet neki, úgy, ahogy a Bence mondja, nem egy órára, egy percre, mint a telefont másodpercre, hanem egy napra. Azt az egy napot végigdolgozom, kifizetnek. Ha nem, nem. Hát ő azt megtehette volna abban a szituációban, ha nem éheznek otthon a gyerekei, hogy üdvözli a rabikat, ott hagyja a munkát, és aznak nem veszi fel a fizetését. Amit addig dolgozott, az meg elúszott. Ezt érthető okoknál fogva nem tette meg. Lássuk azt az ötös forrást, amiből megtudjuk, hogy mi volt Ráv Eljási válasza Ráv Keletinek a nővérét illetően. Történt Rabbi Johanan ben Mátiával, hogy mondta a fiának, menj, bérelj nekünk munkásokat. A fia ígért a munkásoknak ennivalót. Az apja azt mondta neki, még ha olyan lakomát is rendezel nekik, mint Salamonnak volt az ő idejében, azzal sem tennél eleget a kötelezettségednek, hiszen ők Ábrahám, Izsák és Jákob fiai, nagy királyoknak a királyokhoz méltó lakoma illik. hanem amíg el nem kezdik a munkát, addig még akkor ezek szerint nem lép életbe ez a szerződés, ez az ígérvény, amit a fia tett a munkásoknak. Menj, és mondd meg nekik, hogy nem kapnak más, csak kenyeret és lencsét. Ez a pász nekik néz. Rabban Simon ben Gamliel mondta, nem kellett volna mondania. Mármint a Rabbi Yochanan ben Mátyának nem kellett volna mondani a fiának, hogy mondd meg neki, hogy nem kapnak akármit, csak pász nekik néz, hanem mindent úgy intézhetnek, mint hogy a környéken szokás. És ezzel elérkeztünk akkor a előadás címében, ez a helyi szokások, ez a Minhaka Medina. Mindent alapban, ha nincs más megadva, ha csinálok egy szerződést, és a szerződésben nem kötöm ki, hogy a munkásaim mit kapnak, akkor föl lehet tételezni, hogy azt kapják, amit mindig szoktak kapni ezen a környéken, helyi szokás szerint. És akkor mi volt Rávejási válasz a Ráv Keletinek? Az, hogy az a tea, amit főz a nővére a Ráv Keletinek, az pászvekitnisz. Kenyér és lencse. Úgy számít, hogy minden munkaadó azt alapból tudja, hogy amikor kimegy teázni, akkor az mint egy jár neki az az idő. Mondja Bence.
Itt most egy problémát felvetettél, ha mondjuk a helyi szokás kell bevenni, akkor
Magyarországon
nem
így van.
Vallani,
pontosan, ez az, ami ilyen. Így van.
Órai dolgyán, ha nem vallok be adót, és feketén bizniszelek.
Pontosan ez az, ami az egész előadás lényegét ki akartam élezni, hogy akkor most a környéken az a szabás, hogy csalunk, lopunk, hazudunk, ott akkor mi is csaljunk, lopjunk, hazudjunk? A válasz az, hogy nem. Lelőzöm a poént. Nem. Ez az a probléma a törvénnyel, hogy az APEC se a törvényeket tartatja be. Na most már nem a törvényeket tartatja be. Ez az, amivel kezdtem a dolog, a könyvelő mit mond? Az, hogy azt még nem nézik. Azt még nem nézik, és a törvény mit mond? A törvény az lejjebb van. Meg előtt beszéltünk, hogy ugye a CD-knek az árában benne van, hogy te le fogsz tölteni zenét. Mert itt szokás letölteni zenét ingyen, és így lopni a szerzőktől, és a szerzői jogdíjat nem kifizetni, és akkor a CD-ben benne van. Benne van a CD-ben, azt feltételezik, hogy letöltik zenét, hát akkor töltetek le. Hát akkor az a szokás a környéken. Szóval nyilván itt az a válasz, hogy van egy egyensúly. Egyrészt alkalmazkodni is kell a helyi szokásokhoz bizonyos részben, másrészt viszont azért szentnek kell lenni. De nekünk, mint zsidóknak, plusz magasabb elvárások vannak. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, ezeket a kis kapukat szokták általában kerülgetni, azért többet meg kell venni. Éhen halni nem kell. Mindjárt mondok, szerintem, hogy mondjad?
Azzal szerintem nem volt az ember, ha lehetett egy szemét.
Erre most nem térünk ki. Az előadásnak van egy menete, majd nagyon szívesen beszélgetek utána később. Egyébként erről szól pontosan a hetes forrás. De ezt majd otthon megnézed, mert most folytatnám a mondókámat. Azt akartam, hogy igen, a lényeg. Most akkor van egy csomó dolog gyakorlatban. Egy napon összeszámoljuk, legalább 5 dolog egy átlagos hétköznap elő fog fordulni szerintem, most ezt tippeltem, ami ilyen lesz. Hogy most akkor ez lopás, vagy nem lopás, itt ez a szokás, másrészt nem szép dolog, másrészt meg tudják, hogy csinálom, szóval akkor most mi van? Mi a teendő ilyen helyzetben? Meg kell kérdezni egy rabbit. Hát, ez egy nehéz téma, különösen Magyarországon. Egy vallásos közösségben, mondjuk Amerikában, Izraelben, ez egy teljesen mindennapos dolog, hogy az embernek van egy rabbia, és azt megkérdezi egy olyan dologról, ami nem arról szól, hogy rabbi, hogy kössem fel a tfilint, hogy tegyem fel a teleszt, Rabbi, Facebookozhatok-e munkaidő közben? Jó, nem Facebookozhatsz, oké. És mi van azzal, hogyha én előtte egy órát, csak nem is munkaidő, munkaidőn kívül, csak itt van az unokatestvérem, aki Zürichben él egy vallásos közösségben, és a férje megállapodott a munkaadójával, hogy munkaidő előtt egy órát használhatja a gépet, mert vallásosak, nincs otthon számítógép, ő e-mailezik meg mindent, és a magán e-maileket a munkaidő előtti egy első órában intézhetik. Nagyon jó, föl kell tenni egy kérdést a rabbinak. Rabbi, ezt szabad csinálni? Ez nem lopás? Nem számít ez lopás? Vagy azt mondom, hogy ez lopásnak számít, mert az áramát használom a cégnek. Internet kapcsolatát használom a cégnek, az infrastruktúra elamortizálódik. Vagy azt mondhatjuk, hogy ez pászvekitnisz? Ez minden munkaadó úgy számítja, hogy étkezési juttatást is ad, kafeteria utalványt is ad, és igen, úgy is számítja, hogy ez alapból benne van. Tehát ez helyi szokás, ez nem lopás. Ezt a kérdést, aki eldönti, az a rabbi. Van egy érdekes kérdésem. A rabbi el tudja dönteni ezt a kérdést. És a főnök? A főnök megengedheti? Hogyha én nekem nincsen egy rabbim, Izraelben nem tudok most fölhívni hirtelen senkit meg a Skype-on egy rabbit, akkor megkérdezhetem a főnökömet, hogy mondd, használhatom a gépet a munkaidő előtti egy órában? A válasz az, hogy nem feltétlenül, hiszen nem ő a tulaj. Ő csak az én főnököm, de ő más valakinek a dolgára ad engedélyt, hogy a más valakinek a dolgát használhassam. Például én az ELT-n dolgozom, kutatok. Az egy állami dolog. Nem állami, hát független, de az valami nagy szervezet. Annak nincs olyan egy tulajdonos, akit megkérdezek, és azt mondja, hogy igen, Ádám, nyugodtan használd a gépet, a gépidőt, nem számít, semmi probléma nincs. Tölthető. Azt mondjuk gondolom, mert...
De mindegy... Mit gondolsz?
Egyébként megmondom, én nem gondolok semmit. Ez az óra, ez úgynevezett Haskafa, azaz világlátás témával foglalkozik. Ez az egyik nagy téma, a zsidóság, a másik a halaha, a döntések. És az a lényeg, hogy minden ilyen döntést én elkezdtem vezetni egy kis füzetbe, ilyen kis bajuszkákat, hogy miket fogok megkérdezni a rabbitól. Mik ezek a dolgok? Az ilyen típusú kérdéseket összeírom. Businesshalaha.com, nagyon ajánlom. Hogyha valakinek pont nincsen semmi rabbi, akit megkérdezzen, és nem ismer senkit, a business... Nem. Businesshalaha.com, vagy kérdezz meg ott, hogy lehet-e nézni. Businesshalaha.com pontosan ilyen dolgokkal foglalkozik. Amerikában egy nagyon profi Business Halaha Institute, az egész cég erre van szakosodva, hogy ilyen típusú kérdésekben döntsön és állást foglaljon. Szolgáltatás van, hotline, hívhatod őket telefonon, és válaszolnak kérdésekre, szóval nagyon menő, és hetente adnak ki magyarázatokat, szituációkat, szóval Amerikában erre nagyon-nagyon odafigyelnek. Na, ez lenne a dolognak a lényege. Miért ne lopjunk? Kettő érdekes okot szeretnék megosztani, hogy miért ne lopjunk, még akkor se, ha többiek lopnak. Tehát itt most bedobtam egy ilyet az előbb, hogy általában az emberek szoktak lopni, szoktak adót csalni, ez itt benne van a Minhag HaMedina helyi szokásokban, de mi nem elmi zsidók vagyunk, és ezt ti elfogadtátok, még a Bence sem tiltakozott, pedig szerintem elég necces magyarázat, úgyhogy most akkor térjünk el, hogy miért ne lopjunk. Első magyarázat, az található a 6-os számú forrásban, Szukát traktátus 52a oldala. A jövendőben elhozza a szent áldott ő a Jécer Harát, és levágja az igazak és a gonoszok előtt. Kis magyarázat, mi az a Jécer Hará? Az a rossz ösztön. A rossz ösztön nem más, mint egy olyan angyal, az örökkévalónak, aki kifejezetten azzal bízott meg, hogy kísértse az embert arra, hogy csináljon nem jó dolgokat. Miért bízott meg az Isten egy angyalt azzal, hogy az ember kísértse? Azért, hogy fejlődni tudjon azáltal, hogy legyőzi. Nekem egy nagyon szimpatikus magyarázat, ezt a Jécer Harát egy box edzőként festi le, aki mindig pontosan tudja, hogy a másik, a sportoló, az hogy mik a gyengesége, mik az erőssége, és pont úgy üti, és pont onnan, hogy pont jól tudjon fejlődni, és ő is azért drukkol, hogy ő a tanítvány legyőzze az edzőt, de ugyanakkor üti, és hogyha aki kívülről nézi a dolgot, akkor azt látja, hogy ez a... Mit üti azt a szegény embert, közben pedig azt akarja, hogy fejlődjön, erősödjön és tanuljon meg rendesen harcolni. Tehát ez a Jécer-Hára rossz ösztön. Az igazak úgy fogják látni, mint egy magas hegyet, a gonoszok úgy fogják látni, mint egy vékony hajszálat. Ezek is sírnak, azok is sírnak. Az igazak sírnak és azt mondják, hogyan is tudtunk meghódítani egy ilyen magas hegyet. A gonoszok sírnak és azt mondják, hogyan is nem tudtunk elbánni egy ilyen vékony hajszállat. Most ez a midrás egy megérdemel egy külön előadást, és remélem, hogy majd lesz is rá alkalom, hogy erről beszéljek, mert nagyon sok érdekes kérdést felvet, úgyhogy ezt lehet fontolgatni, hogy ez pontosan most hogy is van. A lényeg az, hogy én szerintem ez a midrás, ez tartalmazza az első magyarázatot, hogy miért ne lopjunk. Azért ne lopjunk, mert a Jécer Hará az úgy kezdődik, mint egy kis vékony hajszál. Csak egy kicsit. Mindig csak egy kicsit. Ó, egy tollat elviszek, az még senkit ne érdekel, most nem figyelnek. És aztán utána egyre többet és többet és többet kér az embertől, és az ember utána megcsinálja. És az, hogy gonoszok sírnak és azt mondják, ugyanis nem tudtunk elbánni egy ilyen vékony hajszállal. Igazából csak egy picit kellett volna küzdeni a Jécer Harával. Meg ugye az is van, hogy miért van az, hogy az igazaknak egy nagy hegy a Jécer Hará, a gonoszoknak meg egy kis vékony hajszál. Ez azért van, mert hogyha a Yetzer Hara mondjuk megint boxedző hasonlattal élve, hogyha azt érzi egy boxedző, hogy nem tudok rendesen visszaütni, akkor próbálkozik gyengébben. Azt sem tudok visszaütni, még gyengébben próbálkozik. Egyre kisebb dolgokat nem tudunk, kisebb kísértést se tudunk legyőzni. És így lehet fokozatosan fejlődni, vagy valami nagyon jó embernek, vagy valami nagyon rossz embernek, lépésről lépésre. Ezeket a kis vékony hajszálhoz hasonló lopásokhoz van még egy szép történetem, amit szeretnék elmondani. Csináltak egy vizsgálatot, egy kávé, egy ön becsületkasszás kávé főzőgéphez. Tehát volt egy kávé főzőgép, mert a becsületkassza oda, hogy 100 forint egy kávé. És azt tapasztalták, hogy hát sajnos nap végén több kávé fogy, mint ami pénz van benne. Mit tegyünk? Ott voltak ilyen szociológus, pszichológus érdekeltségi hallgatók, egyetemi hallgatók. Oda tettek fölé egy képet egy szép-szép virágról. Egy hétig. Egy hét után nézték, hát nem nagy meglepetés. Nem nagy meglepetés, semmi. Ugyanúgy kevesebb pénz van, semmi szignifikáns változás nem látható. Következő héten újabb képet tettek ki. Két nagy szem. Két szem figyeli az ember. Csodák csodája! Ez hatott! Tele volt a becsületkassa. Na most, jó a sztori, de kell látni, hogy nem értjük. Hogy működik az ember? Nem mond nekem, hogy valaki is azt mondja, hogy ó, az a szem az engem lát, vagy azért nem akarok úgy tekinteni magamra, mint tolvaj. Szóval próbáljunk egy picit belemenni ezeknek az embereknek a gondolkodásába. Azért, mert lát valaki, azért nem lopok. Általában azt gondolom, hogy nem lát senki. Nem vallásos ember ugye nem gondolkodik úgy, hogy Isten lát, de még egy vallásos embernél is azt mondják a hagyományos forrásaink, hogyha egy vallásos ember is eléri azt, hogy mindig úgy gondoljon magára, mint akit az örökkévaló lát, az már egy nagyon magas szint. Ezt átlagosan nem várjuk el magunktól, tartunk e felé, de ez nem egy normális dolog. Ám de, hogyha valaki más lát. Velem is történt ilyen dolog, hogy valaki, akit én nagyon tisztelek, nagyon nagyra tartok, így látott, és hirtelen úgy magamra ismertem, hogy hú, milyen nem jól viselkedtem, amíg nem tudtam, hogy ő lát, és utána így egy picit úgy összeszedtem magam. Szóval biztos mindenkinek van ilyen élménye, hogy ez, hogy más lát, ez valami nagy hatás. És ez volt a két szem. Oké, valaki más lát, az jó. És mi van velem? Én is látom magamat. Azt mondja a Talmud, Bishvilini Vrohoajlom, minden embernek azt kell mondania, hogy az én számomra, az én részemre teremtetett a világ. Miért mond ilyet a Talmud, hogy az én részemre teremtetett a világ? Azért, hogy tart magad valakinek. Hogy fontos? Mert az alap baj itt az, hogy magamat nem tartom fontosnak. Magamat nem tartom annyira fontosnak, hogy hát igen, én látom magam, én ezt csinálom, ez van. Ó, ha valaki más lát, az nagy dolog. Tehát sajnos ott tartunk, hogy más ember, ha lát, azt nagyobbra értékeljük, mint ha mi látjuk magunkat. Még egy érdekes dolog van ennek kapcsán, a Kuna Bencétől hallottam. Ő magyarázata erre, hogy ez megmagyarázza azt is, hogy az emberek miért nem tartanak sábeszt. Mert nem tiszteljük magukat eléggé. Ugyanis azt mindenki, bárkit megkérdeztek a világon, vallásos, nem vallásos, zsidó, nem zsidó, mindegy. 6 nap dolgozás, 1 nap pihi, tök jó, legjobb dolog. Úgy regenerálódik az ember, ezt mindenki elismeri. Volt is egy srác, akivel beszélgettem, és azt mondta, hogy ő az összes tórai parancsolat közül ezt tartja a leglogikusabbnak. Hát ez így van. És mégis miért nem csinálják? Nem tudjuk, nem tehetjük, hát megy a biznisz, házi feladatokat írni, tanulni kell a vizsgákra, mobiltelefon, folyton keresnek, mit mondjak az embereknek, miért nem csinálok? Vallásos lettem, hát akkor hülyének néznek. Vagy az ember ezt nem mondhatja a másiknak, hogy tehát magától, a saját maga kedvéért az ember még akkor se tart szombatot, ha senki nem parancsolta meg neki, ha nem lenne parancsban mondjuk nem zsidóknak nincs parancsban a szombat. De egy nem zsidó is nem fog azt szombatot tartani és azt mondani a többieknek, hogy hát nem veszem fel a telefont, mert szombatban pihenek, ne zavarj. Tehát magunkat nem tiszteljük annyira, magunkat nem értékeljük annyira, hogy megadjuk magunknak azt, amire szükségünk van. Hát ha magunkat nem tiszteljük annyira, akkor tiszteljük az Istent. És ezért van az, hogy az Isten parancsolja meg nekünk a szombattartását. Mit akartam mondani, ezt most elfelejtettem. Jó, akkor ezt most hagyjuk. Két magyarázatot ígértem arra, hogy miért ne lopjunk. Az egyiket most mondtam el, az az volt, hogy azért, mert a jétszer hará, a rossz ösztön az úgy működik, hogy oké, kis lopásokat elkövetünk, utána szépen egyre nagyobbat, és így egy ilyen spirális dolog el tud kezdődni. A másik magyarázat, hogy miért ne lopjunk, az a 9-es számú forrás. Tulajdonképpen, bocsánat, kezdjünk a 7-essel. A 7-es is tartozik ide. Azt mondja, ez a Danágyeli, én őt már idéztem egyszer, amikor ezt a viccet elmondtam, először ezt a Pistikének beírtak az elnőrzébe című viccet, az Ráckevén, a Latív Sabatonon volt egy ilyen szeudán, egy kis rövid bártala, és ott is idéztem ezt a Danágyelit, egy nagyon érdekes ember. Ő Amerikában született, és Izraelben ment ki, szóval zsidó. Nem vallásos, de nagyon érdekes. Egyetemi szférában dolgozik, nem tudom mennyire ismeri a vallást, gyanítom, hogy nem. Csak nagyon felületesen. De amikor a vallásról ír, azt mindig nagyon tiszteletteljesen teszi. Ezt a könyvet, amit írt, ezt az őszinte igazság a hazugságról, tehát hazugságról és kis csalásokról írta. És azt mondta, hogy ez egy érdekes dolog, hogy a vallásoknak itt lehetne esetleg valami szerepe, ezt úgy mindig szokta pedzegetni, annak ellenére, hogy ő maga nem vallásos egyáltalán. Akkor mutatom a 7-es forrást. Hazudunk, csalunk, meglazítjuk a szabályokat, szétörjük a szabályokat, és néha, ahogy a Görögország esetében látható, mindez összeadódik. Ő egy kicsit másképp közelíti meg a dolgot, mint én. Én ugye azt mondtam, hogy a kis csalások azok az emberben adódnak össze, és lesz esetleg egy nagy csaló, aki aztán nem vesz észre magát. És ő meg azt mondja, hogy Görögországban a sok kis csalásból lett egy nagy államcsőd. Ami a meglepő, az, hogy ettől még továbbra is kiváló őszinte embereknek tartjuk magunkat. Őt, mint pszichológust, ez az önigazolás nevezetű jelenség, ez nagyon érdekli. Hogy lehet az, hogy még a legnagyobb tolvaj, legnagyobb rabló, legnagyobb gazember is kiválóan tudja igazolni magát, én nagy cári vagyok, nagy jó ember vagyok. Miért? Aki lop, betör és gyilkol, az valójában hessen, az valójában legjobb jócselekedetet csinálja, a családjának. Saját családjának keresi a pénzt, eltartja a családját. Elveszi a gonoszoktól a pénzüket, és a szegények valószínűleg egy nagy Robin Hood. Annyira hatékonyak lettünk a saját hazug viselkedésünk igazolásában, hogy végső soron jól érezzük magunkat ebben az állapotban. Ha körülötted mindenki átveri a rendszert, mi motivál téged arra, hogy kimaradj belőle? Na jó, a következő rész, amit most nem fogok felolvasni, de azt a Bencének ajánlom, mert az egy picit így kitér a te kérdésedre, hogy az illegális letöltés, illetve bárki más, akit ez érdekel. Amit akarok itt tenni, mi motivált téged arra, hogy kimaradj belőle? Egy motivációt már mondtam, ez a Jézen Hará, ami egy kis hajszállal kezdődik, és egy nagy hegy lesz belőle. A másik motivációt pedig a 9-es forrás mondja. Ez az a gondolat, csak egészen röviden összefoglalnám, a cselekedet. A Tóra az a cselekedetet tiltja meg. Ugyanis, hogyha én lopok egy kicsit, vagy lopok egy csomót, mi a különbség a kettő között? Nagyobb bűn, kisebb bűn? Nem. A másik embernek, ha sokat lopok, akkor az a másik embernek rosszabb. Ha keveset, akkor kevésbé rossz. Ó, de nem csak ő van ott, ott vagyok én is. Én, hogy kicsit lopok, vagy hogy én nagyot lopok, az én szempontomból az ugyanaz a rossz cselekedet, maga a lopási cselekedet. És ez a lopási cselekedet az, ami formálja az ember. Ez a Rambánnak a nagy elképzelése az egész Tóráról. És hogy a Rambán, az összes micva úgy működik, hogy a cselekedetek az egyéniséget formálják, és erről szól a 9-es forrás. Rambán filozófiája zsidóságról összetett, és nem lehet pontosan visszaadni néhány rövid sorban. Ennek ellenére egy állandóan visszatérő gondolat, ami számos alkalommal felmerül, ez a most következő mondat, ez a Midrásból van. Lónik numán micvot, előtt le carév bahem etabliot. Nem adattak a micvák másra, mint hogy jobbá tegyék az emberiséget. Szóval a cselekedeteink, a micvák, az Isten tudja, hogy mik azok a cselekedetek, amiket csináljunk, amiket ne csináljunk, ne lopj, mert az egy sunyi dolog, egy kis valamit ellopni, És ezzel nem az a gond, hogy oké, valaki más veszít rajta, amit alig veszít rajta. Az a gond, hogy ezzel te magadat rongálod. Illetve, hogyha nem csinálod, akkor kifejlesztesz magadban nagyon jó tulajdonságot, és az egész lény megváltozik. Így Rambán szerint, Isten elsősorban nem azért akarja, hogy az állatok felé kedvességet mutassunk, mert aggódik ezen teremtményeiért, hanem értünk emberekért. Ha mi durván viselkedünk egy érző, élő teremtménnyel, azzal saját magunkba belevésünk egy kis adag kegyetlenséget. Cár Bálé Háim, a tórai tilalom, hogy az állatokat ne bántsuk. Nagyon érdekes dolog. Ugye, hogyha valaki olvasná a tórát, és azt látja, hogy ne bántsuk az állatokat, vagy ilyesmit, azt mondaná, hogy jó, Greenpeace, WWF, védjük az állatokat, védjük a környezetet, tök jó, tök jó. És tényleg így is van, ez egy tök jó dolog, de egy picit önzőek legyünk. És ne azt gondoljuk, hogy jó, ne a másikat, nem csak a másiknak rossz az, hanem nekem is. Ez a Rambánnak a nagy gondolata. Na jó. És igen, a 8-as forrás. Most jön a slusszpoén. Hogyha valaki tehát a munkahelyén, a munkaidőből lop, akkor az oké, az lop. Tisztázni kell legalábbis az ügyet, hogy szabad, nem szabad, vagy mi a helyzet. Na és mi van, hogyha valakinek saját vállalkozása van? Mi van, hogyha valakinek nem a munkaidejét fizetik, hanem a teljesítményét, teljesítmény alapú bérezés? Mert hogyha megbízásokat kap és azokat vállalja el, akkor nagyszerű hátra dőlhet ez az egész, amit idáig elmondtam, ez mind rá nem vonatkozik, azt gondolhatná. Egészen eddig a pontig, amikor is találkozunk Jákob történetével. Jákob, ősatyánk, mielőtt megismerkedett Ráhellel, a leendő feleségével, találkozott pásztorokkal. Ismerkedett velük, kérdezősködött tőlük, mit csináltok itt, ismeritek-e a Lábánt, ismeritek-e a Ráhelt, ide jöttem hozzájuk, mi a helyzet, és újdonsült barátaival, akit egyébként érdekes, úgy hív, hogy testvéreim. Pedig nem testvérei, azt mondja egy magyarázat, hogy éppen azért hívja testvéreimnek, mert mielőtt valakinek tohákát, feddést mondunk, előtte egy bizalmi viszonynak kell lennie, ugye van egy ilyen dolog a Tórában, nem tudom, ismeritek-e, hogy ha azt látom, hogy valaki nem jól csinál valamit, és van rá esély, hogy hallgatni fog rám, akkor szólni kell neki. És nem mindegy, hogy úgy szólok-e neki, hogy beszólok, vagy úgy szólok neki, hogy eleve tudja, hogy én jó szándékkal mondom ezt neki. És ezért mondta nekik a Jákob, hogy testvéreim. Mit mondok nekik? Íme a nap még hosszú, nincs itt az ide a nyáj összegyűjtésének. Itassátok meg a nyájat, és menjetek, legeltessetek. Szóval gyakorlatilag látta a pásztorokat lustálkodni, és beszólt nekik. Toldozzatok, ne lustálkodjatok. Mit mond Rási? Rási a leghíresebb Tóra kommentár, ott van alatta. Ahogy látta a nyájat pihenni, azt gondolta, hogy össze akarják gyűjteni a nyájat a hazautra, és nem akarnak tovább legeltetni. Azt mondta nekik, íme a nap még hosszú. Azaz, ha munkások vagytok, nem dolgoztátok meg még teljesen, a napi munkát, ha pedig az állatokat tiétek, még akkor is nincs itt az ideje a nyáj összegyűjtésének. Tehát a Rási kettő részre szedi ezt a mondatot. Első rész, íme a nap még hosszú, első rész, második rész, nincs itt az ideje a nyáj összegyűjtésének. Azt mondja, hogy ez a két mondatrész, ez két különböző esetre vonatkozik. Első, fizetett munkások, akik a saját munkaidejükből lopnak. Kettes, nem fizetett munkások, sajátjuk a nyáj, azt csinálnak, amit akarnak. És a Jákob még nekik is beszól. Akkor is, hogyha a sajátjuk a nyáj. Értem, hogy a tiétek a nyáj, akkor akkor se üldögéljetek ki. Mert miért ne lehetne saját nyáron ott üldögélni, pihenni egy kicsit? Mi ezzel a probléma? Nagyon érdekes. Hát a Rási, látszik, hogy a Rási úgy érti ezt a túlé mondatot, hogy ez igenis egy probléma. Az a válaszom van erre, 9-es forrás alapján ezt is nagyszerűen megérthetjük. Előbb olvastuk föl, most már nem fogom még egyszer felolvasni. Arról van szó, hogy maga a viselkedés. Maga a viselkedés. Az ember arra teremtetett, hogy alkotó, értelmes életet éljen. Nem olyan hosszú az az élet. És nagyon sok mindent lehet csinálni benne. Sok hasznos dolgot. Az, hogy egy ilyen időben, amikor legeltetni kell a nyájat, itt van egy nyáj, itt vagytok ti, tudnátok legeltetni, valami produktívat tudtok csinálni, akkor azt kell csinálni. Azon gondolkozom, hogy elmondjak egy dolgot. amit hallottam ettől a rabitól, aki ezt az előadást tartotta, itt van a neten meg a, hogy hallgatható meg az előadás eredetije. Föl szokott ő tenni néha egy kérdést, amit én nem teljesen értek, de lehet, hogy ti segítetek megérteni. Mennyi pénze van Istennek? Kicsit költői kérdés. Végtelen sok, rengeteg sok. Simán képes lenne arra, hogy eltartsa akár az egész emberiséget. Amikor a zsidók a pusztában vándoroltak, ez is történt. Hullott az égből a manna, azon értek. Szóval akkor mégis miért kell dolgozni? Van, aki azt mondja, Bezéjász a Pekotai Hallefen, amikor kiüzettünk az édenkertből, akkor kaptuk egy átkot, hogy arcod verítékével egyen a kenyeredet. Úgy jussál élelemhez, hogy megszenvedtél érte. Ez is egy megközelítés. Én ajánlok egy jobb megközelítést. Azért, mert a produktív munka az, ami megint csak az ember át tudja formálni. Ezeknek a pásztoroknak, akik itt vannak előtt a nyáj fölött, a produktív munka az azt jelenti, hogy legeltetik a nyájat. Nem egy nagy dolog, nem egy világ megváltó cselekedet, de igenis ebből a munkából is épülnek. Szóval a munka az egy olyan dolog, amikor például mondjuk a mai korban még inkább, mint akkor egy nyáj legeltetésénél, az embernek van egy megpróbáltatása. Van egy megpróbáltatása az embernek. Hogy ezen a megpróbáltatáson, ha helyt áll, akkor át tud alakulni a személyisége valami sokkal jobbá, mint amilyen. Szóval ez az átok, hogy dolgozni kell, ez talán lehet egy picit pozitívabban szemlélni. Ez nem csak egy átok, nem csak az, hogy hát sajnos dolgozni kell. Ez egy soha visszanemtérő alkalom, ez egy olyan próbaterep, ez a világ, ahol kockázat nélkül kipróbálhatjuk, hogy tudunk helyt állni. És ez egybevág a legeslegelső forrásunkkal, amit először olvastunk föl, hogy amikor az embert a mennyei bíróság elé viszik, megkérdezik tőle, tisztességesen adtál, vettél. Hogy álltál helyt azon a megpróbáltatáson, amit adtam neked? Na még van egy perc, gyorsan akkor végig szaladunk megint azon, hogy mit tanultunk ma. Azon gondolkoztunk, hogy mi van ezzel a Józseffel, és mi van ezzel az Abba Hilkiahúval. Úgy nézőként munkamániás megszállotta. A saját idejüket teljesen a főnöknek áldozzák, ami egyébként teljesen nem lenne helyes. Hát az a helyzet velük, hogy ők megértették ezt a fontos üzenetet, ami itt van, hogy miben különbözik a tórai szemlélete a lopásnak, a szekuláris szemlélete a lopástól. A szekuláris szemléletben a lopása az a gond, hogy a másikat károsítom. A tórában az, hogy magamat károsítom. Ha magamat károsítom, akkor pontosan tudni kell, hogy hol vannak lefektetve azok a határok, ameddig el lehet menni, és annál tovább nem. Ezek azok, amiket egy rabbitól meg tudunk kérdezni. Az Abba Hilkiahú idejében olyan szörnyű körülmények voltak, hogy egy napszámost kizsákmányolta. Ez volt a rendszer kvázi. Ha azt mondta, hogy Shalom Aleichem visszaköszönt annak, aki addig köszönt, akkor az lopásnak számított. Ha akkor megkérdezett volna egy rabbit, mint ahogy ti mondjuk a bizniszhálakból beüthetitek, akkor azt mondta volna, hogy nem mondhatod, hogy Shalom Aleichem, mert az lopás. Akkor abba kell adnod a munkát, és nem fölvenned az napi fizetésedet. Most már mások persze a körülmények, most már nekünk sokkal jobb. Mi igen, visszaköszönhetünk, hogyha köszönnek nekünk, de semmi lopás nincs. Ugyanígy a Józsefnél. A József kapott egy megbízást a fáraótól, az a megbízás, hogy te intézd el nekem ezt a feladatot. A hét szűk esztendő gabonák kiosztása, a pénz megkeresése. Ez a feladatod. És ha ez a feladatom, akkor a József az, aki nagyon értett az ilyen jogi, tórai dolgokhoz, Bence kérdése, hogy honnan tudta a tórát, innen ez egy ilyen szájhagyományszerű dolog. Ő azt mondta, hogy akkor nekem kell aláírnom. Nem bízhatom rá másra, mert az a más azt talán lopni fog. És miért fog lopni? Én miattam. Én vagyok a felettese, én vállom érte a felelősséget. Akkor az én lopásom. Ezt nem tehetem meg. Fontosabb, mint a tóratanulás. No, a tóratanulás nagyon-nagyon fontos. De még fontosabb, hogy ne lopjak. Ha én azáltal tudnék tórát tanulni, hogy lopni, akkor az úgynevezett micvá, se babe avera lenne. Micvá, ami a bűnön keresztül jön. A micvá és a bűn, ez két külön dolog. Nem keveredik. Azáltal, hogy én bűnözök, a munkaidőm helyett, a dolgozás helyett tórát tanulok, az nem a micvá. Az úgy számít, mint hogyha valaki mond egy tréfli ételre egy áldást. Ez nem áldásnak számít, hanem az, nem átoknak, de az még plusz egy bűn, azután, hogy tréfli ételt evett. Akkor láttuk a Rambamnak a teljes pontos definícióját, hogy mi a lopás. Láttuk azt, hogy a Bava Messiában, hogy van egy ilyen, hogy helyi szokások, és azokhoz igényes lehet alkalmazkodni. Megtanultuk, hogy a ráv keleti mit kérdezett a ráv Eljásiftól. És tanultunk két indoklást arra, hogy miért ne lopjunk. Egyrészt, mert a jégszerhálának ez egy trükkje, hogy mindig egyre többet és többet, másrészt pedig megtanultuk, hogy a Rambán hogy tekint a micvák személyiségformáló hatására. És megismertük ugye ezt a Dan Ariely-t, aki egy nagyon jó pszichológus, és azt is megtanultuk végül, hogyha saját vállalkozásunk van, azt is produktívan kell csinálni. Köszönöm szépen!